mitől van siker, és mitől nincs. A szakemberek nélkül, de szerintem bármilyen vállalkozás nélkül azt látom, hogy nincs siker, és akkor sem tudunk sikeresek lenni, hogyha nincs célunk. Tehát a cél egyenlő sikerrel, én mindig ezt szoktam mondani, és én mindig keresem a rövid, közép és hosszú távú céljaimat.
Podcasttal. Ahol bárki helyet kaphat.
Hello világ, sziasztok! Ez itt a podcasttal legújabb adása. Tengermély tisztelettel köszöntünk mindenkit. Én Kecső Richard vagyok. A mikrofon ezen felén, a túlsó felén, a másik oldalon, jobb oldalamon pedig Balázsi Levent, drága jó barátom. Jó reggelt, Levikém!
Szia Ricsi, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Milyen szívesen köszöntél be itt most?
Új hét, új én, szoktam volt mondani.
Ennyi, de
ki ez is mindig hétfőn elmúlik, amikor meglátom, milyen idő van kint, és mondjuk most pont esős idő volt, úgyhogy a hangulatomhoz is hozzáadott egy picit, de megoldjuk.
Így van, így van, így van.
Vágjunk is bele a mai adásba, én a mondó vagyok.
Így van, a versenypályákra fogunk ma ellátogatni, pontosabban a motorsport világába repítjük körülbelül 40 perc erejéig a hallgatókat a podcasttal mai adásában. És hát a vendégünk ki más, mint a motorsport magyarországi vonatkozásának talán egyik leghitelesebb arca, Talmácsi Gábor, gyorsasági motoros világbajnok, a 2007-es 125 köbcentis, nehéz szó, kategória győztese, világbajnoka. Szervusz Gábor, köszöntünk téged is a műsorban.
Szia, jó reggel.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, sziasztok, és köszönöm a meghívást.
Mi köszönjük, hogy eljöttél. Sok mindenről lehet beszélni a te pályafutásod kapcsán is, úgyhogy tényleg próbáljunk is meg valamit kihozni belőle. Ha jól tudom, akkor nagyjából 4 éves korodban kerültél kapcsolatba a motorsporttal. Hogy jött maga az indítatás, illetve általában ugye szokták mondani, hogy ha egy kisgyereknél hamar meglátszik a technikai sportok iránti érdeklődés, akár autósport, akár motorsport, annak van valamilyen családi ráhatása. Nálatok ez hogy nézett ki?
Gyakorlatilag minden sportot ugye úgy kezdenek el a gyerekek, hogy családi ráhatásuk van. Ez nálam is így történt. Édesapám készített saját kezüleg egy kis motort, és így kezdtem el az alapokat, tehát az elindulás, megállás, kanyarodási technikák. Ő is versenyzett előtte, de abba hagyta motorversenyzést egy gerinc probléma miatt, de előtte síugró volt, ezt mindig el szoktam mondani minden interjúnál, és köszönöm, hogy nem abba az irányba vitt, mert gyönyörű sport, de én a téli sportokat nem szeretem, és azt gondolom, hogy így nekem elsőre, tehát a motorozás soha nem éreztem azt, hogy veszélyes, azonban, hogy egy sáncról le kéne ugrani, én azt nagyon veszélyes.
De lehet, hogy tovább is lehetett volna fejleszteni, nem? Tehát, hogy motorral elindulsz, és akkor utána van a sílétre való átváltás is úgy van meg az elugrásnál.
A lényeg az, hogy nagyon örülök, hogy nem csak a motorozás, hanem más sportokat is kipróbáltam. Azért ez egy nagyon fontos mondat, mert látom azt edzőként és sportszakemberként, hogy ez akkor nagyon-nagyon jó, hogyha mondjuk valaki motorversenyző akar lenni, hogyha a szülői motiváció is megegyezik a gyerek motivációjával. Ha ez változik, akkor előbb-utóbb abból gondok vannak, de ugye nem mindenki csak azért tanul meg motorozni gyerekkorban, mert versenyző szeretne lenni, hanem egyben ez egy képességfejlesztés, egyensúlyérzékfejlesztés, és tényleg nagyon jó képességeket lehet vele fejleszteni, és akik kipróbálják, abból nagyon kevesen maradnak az, akik a versenysport irányába tendálnak és komolyan veszik.
Hány éves kortól ajánlott mondjuk elkezdeni motorozni egyáltalán? Hogy néz ki? Milyen típusú géppel lehet elkezdeni egy kisgyereknek, vagy egy kisebb gyereknek mondjuk a motorozás alapjait megtanulni, mert nyilvánvalóan ugye nem a legnagyobb kalibert adják neki oda rögtön. Hogy néz ki ennek az egésznek a metódusa?
Az egész úgy néz ki, hogy akkor tudnak a gyerekek általában motorozni. Azért mondom, hogy általában már van 1000-ből egy, aki nem, aki tud egyensúlyozni, és az egyensúlyozásnak az alapja, tehát hogy két keréken való közlekedésnek, ugye a kerékpár. A kerékpározás előtt pedig a futóbicikli. Tehát lényegében a gyerekek úgy kezdik el az egyensúlyozást, hogy futóbicikli, kerékpár, és hogyha már tudnak, akkor most már léteznek olyan oktató motorok, például nálunk is, hogy 5-6 éves korban teljesen biztonságosan folytva, tehát a motor folytva, nem tudnak gyorsan menni, megkezdhetik az alapokat.
Jól hangzik, nem, Ricsi? Motoroztál már egyébként valaha?
Nem, még nem.
Én egyetlen egyszer ültem rá, édesapám vett egy robogót, 13 éves voltam, és hát egy picit túlszaladtam a gázba, és föl is borultam, mert azóta nem próbálkoztam, ez egy kis robogó volt.
Nekem az első ilyen a biciklis élmény volt, még kiskoromban, amikor tanultam nagyba biciklizni, kétkerekű biciklin, ugye van az a négykerekű, aminek ugye ott van a végén az a plusz két kiskerék. Hát én a kétkerekűn már próbálkoztam, úgy csináltuk, hogy apukám mögöttem egy ilyen botot belerakott így valahogy a biciklibe, és azzal így próbált tartani, és arra voltam figyelmes, hogy megyek, és egyszer csak ugye nem láttam mögém, de egyszer csak valamiért, hogy hátrafordultam, vagy valami. És láttam, hogy nincs mögöttem. És akkor el is vesztettem az egyensúly érzékemet, és meg is borultam.
Nagyon jó, hogy ezt elmondtad, és szeretnék ne reagálni egy pici edukációt. Ez a legrosszabb. Tehát oktatóként az oldalkerék és ez a seprűs megoldás az a legrosszabb. Mert akkor egyrésztről megszokja a gyerek ezt, és utána ki kell belőle nevelni. Uh-huh. Tehát alapvetően az egyensúlyozás alapjainál, ugye ha túl lassan mész, akkor nincs lendület, nincs giroszkopikus hatás, tehát eldől. Ha túl gyorsan megy, az sem jó. Tehát lényegében a legfontosabb, hogyha tanítjuk a gyermekeinket kerékpározni, vagy futóbiciklizni, hogy ne nézzen le. Tehát általában mindig lenéznek, hogy hol a pedál, tehát nem előre néznek, nem jó a térlátás, nincs egyensúlyérzék. A másik pedig a lendület. Tehát, hogyha próbáljuk egy helyben megtanítani őket, nem fog sikerülni, meg kell lökni. Tehát kell, hogy legyen egy sebesség. És ha ez megvan, akkor már könnyebb, sokkal könnyebben lehet megtanulni kerékpározni és egyensúlyozni. Ezt azért mondtam, mert nagyon sokan nem tudják, és nem a seprűs és az oldalkerekes verzió a jó, az pont a rossz megoldás.
Akkor engem rosszul tanított a biciklizni.
Figyelj, minden rossz beidegződés egy idő után fény derül.
Persze, azóta már úgy biciklizek, hogy néha a körúton szerintem rám is dudálhatnának az autósok.
Így van.
Bár mondjuk inkább rollerezek
most. Viszont már. Visszatérve Gábor hozzád, elég hamar látszódott gyakorlatilag már, mondhatjuk, hogy tinédzser korodban, hogy van tehetséged ez a sporthághoz, jöttek ugye a regionális sikerek, hazai bajnokságot tudtál nyerni, és tudomásom szerint a 2000-es brunói világbajnoki futamon debütálhattál szabad kártyával a MotoGP 125 köbcentis mezőnyében. Mikor vált nyilvánvalóvá, hogy lesz esélye arra, hogy úgymond tényleg a csúcs kategóriába, tehát hogy magában a gyorsasági motoros világbajnokság első szériájába, vagy a harmadik számú szériájába be tudsz kerülni? Ez mikortól vált egyértelművé?
Ugye egy versenyzői karrierben mindenképpen vannak olyan kulcsfontosságú karrierpontok, ami újabb szintre emeli a versenyzőt. Most egyet kiemeltél az első debutálásomat ugye vadkártyáként, tehát akkor egy futamra mehettem a világbajnokságon, de talán az elsőn még nem is futottam limitet, tehát a versenyen el sem engedtek, mert nem tudtam hozni azt a szintidőt. Ez nem egy jó emlék, de ez egy összetett helyzet volt, hogy miért nem. Azonban inkább a 1997-ben megrendezett Európa-bajnokságra emlékszem szívesen vissza, amikor 70 versenyző közül negyedik lettem. De azért azt el kell mondani, hogy akkoriban nem volt olyan know-how, nem tudtuk, hogy milyen motor, meg tuning, meg futómű, meg egyéb műszaki dolgok. Azt mondom, hogy egy nagyon alapmotorral, egy nagyon erős mezőnyben a legjobbak között tudtam végezni, és ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy igen, nekem nem csak Európa-bajnoki szinten, hanem akár világszinten is van helyem ebben a sportban, és a szakma is ezt látta. Tehát nem csak egy futam, de talán ez volt a nagy fordulópont. Utána voltak próbálkozásaim az Európa-bajnokságon, a próbálkozások azért az zárójelben, mert ugye mindent beleadtam, de a technikai háttér nem mindig volt alkalmas. Amikor alkalmas volt, azonban mindig pódium vagy pódium közeli pozíciókba értem, és 2001-ben jött ez az el, hogy állandó.
Az ott az első teljes
az
szezon.
Első teljes szezon, ahol befizetős versenyzőként, ugye akkor be kellett fizetni, hogy kapjak egy technikát. A leggyengébb technikával megkezdtem a világbajnoki sorozatot, és hát ugye 10 éven keresztül versenyeztem ott a későbbiekben.
Így van. És 2005-ben már az összetetben harmadik tudtál lenni a 125 köbcentis mezőnyben, de hát nyilvánvalóan az ország sportszerető közönség és a közvélemény ugye 2007-re emlékszik vissza talán a legszívesebben veled kapcsolatban, hiszen mondhatjuk azt, hogy ez az év, ez abszolút a te éved volt, hiszen nem csak, hogy világbajnok lettél, de te rengeteg plusz egyéni elismerés is összejött.
Nagyon között az év sportolója.
Így van, és ugye a Magyar Köztársasági Érdemlend lovak keresztjét is megkaptad szintén ebben az évben. Nagyon nagy csatában sikerült végül is megnyerni a világbajnoki címet az utolsó futamon Hector Faubellel, a csapattársaddal vívtál nagy csatát az utolsó talán valenciai futamon. Ez az év, ez mennyire, tehát nyilván a világbajnoki cím szempontjából jól sikerült év volt. Mennyire volt mondjuk úgy kikövezve abban az évben ez az út, hogy akkor ez a VB cím össze fog jönni, tehát nehezítettek-e akár technikai problémák, volt-e probléma adott esetben a motorral? Vagy ezekkel nem foglalkoztál, mert erős voltál annyira mentálisan, hogy ezeket ki tud zárni?
Én már azt gondolom, hogy tudásom szerint már akár előbb is lehettem volna világbajnok, vagy akár többszörös is, de a technikai sport, a motorsport az nagyon komplex. Tehát ez egy csapatsport. A mérnökök, szerelők, megfelelő menedzsment, támogatói háttér nélkül nagyon nehéz sikeresnek lenni. Azonban nekem ez többször sikerült, nem csak a 2007-es, hanem kétszer lettem harmadik, ugye a világbajnokságon különböző kategóriákba indultam, de azért ennek a megszervezése, hogy a háttér is rendben legyen, azért ez egy külön munka, és ugye technikai sportban nagyon fontos az is, hogy az összes versenyen jól tudjál szerepelni, tehát hogy egy évben van most ugye 20 futam a MotoGP-n, tehát ott minden körülmények között jónak kell, hogy legyél. És azért picit, ha belegondolunk, hogy az élsport azért az biznisz, és a hátteret is meg kellett szervezni, azért kelet-európai versenyzőként soha nem voltam elkényeztetve. Tehát mindig meg kellett küzdeni bizonyos dolgokkal, például a 2007-es szezonban is azzal, hogy két spanyol csapattársam volt, akik rendkívül jó motorosok voltak, sokkal többet tudtak télen tréningezni, sokkal több támogatást kaptak, egy jobb motoron ültek, és ráadásul a fő támogató is spanyol volt, ugye spanyol csapatról beszélünk. Tehát ha ezt így összetesszük, ezt a puzzle-t, akkor lehet látni azt, hogy nem az volt a legnagyobb érdek, hogy a magyar Talmácsi Gábor nyerjen, de megadtak minden támogatást, de voltak olyan évek, amikor kevésbé kaptam meg minden támogatást, és akkor is jól szerepeltem. Tehát nagyon komplex a motorsport, mostani fiataloknak is ezért komplex, mert azt gondolom, hogy beszéltünk a szakemberekről, meg menedzsmentről, most még erősebben ott van ez a háttérben. Tehát a tehetség van, ez a mondás, hogy utat tör magának, igen, de nagyon fontos a csapat, tehát hogy kik állnak össze, ugye, hogy hogyan találsz motivációt, milyen üzleti érdekek vannak mögött, tehát kik a támogatóid, tehát nagyon-nagyon komplex, és hogy azt látjuk most, hogy az egész sport, ugye a MotoGP a negyedik legnézettebb sport a világon, a Forma 1 után hihetetlen, hogy mekkora népszerűsége van, és az átlag életkor a MotoGP-n az olyan 22-23 éves kor, tehát nagyon jönnek fel a fiatalok, és lényegében látszik már az utánpótlásból is, hogy lényegében ilyen versenyző gyárak vannak már. Tehát beszéltünk arról, hogy 6 évesen elkezdik, és akkor 16 éves korukra oda szeretnének érni a világbajnoki szerepléshez, és hát sorba állnak a versenyzők, mert rengeteg jó versenyző fiatal van az utánpótlásba. Szó szerint hihetetlen erőket mozgatnak az országok, menedzsmentek és szülők annak érdekében, hogy a MotoGP-ből aki bejuthasson.
Nekem egyébként Fábio Quartararo az egyik nagy személyes kedvencem egyébként Marc Márquez mellett, úgyhogy én is rendszeresen szoktam követni a MotoGP különböző alakulásait. Még mielőtt Ücsikén bármit is mondanál, arra lennék azért kíváncsi, hogy az életedben mennyire hozott a világbajnoki cím megnyerése ugrásszerű változás? Nyilván itt azért jöttek az egyéni elismerések, de ismertség szempontjából úgynevezett flow szempontból, tehát az, hogy rád hárult ugye egy országos figyelem gyakorlatilag. Ez te hogy tudtad kezelni, illetve számítottatok előzetesen a menedzsmente nyilván arra, hogy meg fog irántad nőni valószínűleg a kereslet, olyan értelemben, hogy média szempontból sok helyre fognak hívni, sokan lesznek kíváncsiak rá, hiszen azért ez egy hatalmas nagy dolog volt akkoriban, meg most is még kimondva egy 14 év távlatából is, de erre mennyire lehet tudatosan készülni, hogy hirtelen a népszerűség megugrik?
Erre tudatosan nehéz, illetve most már azoknak a fiataloknak, akik ezen a pályán vannak, van kitől kérdezni, mert én el tudom mondani a tapasztalatokat. Nekem nem igazán tudták elmondani. Egyszerűen profivá kellett válnom. És ez meg kellett felelni minden tekintetben. A kommunikáció, ugye, a viselkedés, a sportintelligencia, tehát minden, ami a brandépítéshez kell, mert meg láthatunk, hogy rengeteg ügyes versenyző van a világon, de kevés olyan versenyző van, aki brand. Tehát több olyan motoros van a gyorsági motoros világbajnokságon, aki mondjuk befizet egész életében, hogy tudjon motorozni, és hasonló szinteken megy, mint aki mondjuk több százezer eurót is keres. De ez is vissza kicsit a managementre, meg az értékre, hogy tud a versenyző extra lenni, és tud annyira extra lenni, hogy a csapatok fizetnek érte, és tényleg profi sztárrá válik, vagy pedig nem. De ez egy nagyon komplex dolog, nagyon komplex ügy.
Azért azt gondolom, mindjárt érjünk ki a saját csapatodra is, de előtte még arra is kíváncsi lennék, hogy mint minden versenyzőnek gondolom, neked is van egy kedvenc pályád, amin szerettél versenyezni.
Igen, több kedvenc pályám van. Talán most így, hogy már nem vagyok aktív, és 8 éve nem versenyzem világszinten. Így nincs olyan pálya, amire ilyen rossz emlékem lenne. Tehát akkoriban versenyzőként talán volt, hogy ezt kevésbé szeretem, vagy egy bizonyos motortípustól, a kicsi motorral nem annyira szeretem, de mostanra az összes pálya így a szívem közelében van, de ha mégis ki kell emelni egy pályát, mondjuk a kérdésre válaszolva, akkor az olyan pályákat szerettem, mint mondjuk a brunói aszfaltcsík, az egy nagyon jól motorozható pálya, vagy éppen a Sepang, a Molai nagydíj.
Így van.
És hogyha még Európában maradunk, akkor a spanyol pályákat és az Olaszországban a Mugello-t, azt nagyon szeretem.
Igen, és ezek elég neves versenypályák, de hát akár lehetne például a hollandiai versenyt is ugye megemlíteni. Illetve hát annak idején szó volt arról, hogy Magyarországon is ugye a Balatonringen lesz majd verseny. Most már azóta tudjuk, hogy ez nem történt meg. Viszont 2023-tól Hajdunánáson lesz majd MotoGP ring, és beszáll a Magyar Nagydíj a MotoGP verseny naptárába. Erre is kitérünk majd még egy kicsit bőven, de maradjunk még egy picit a pályafutásodnál. A világbajnoki cím megnyerése után egy harmadik hely következett 2008-ban az összetettben, 2009-ben már a 250 köbcentisek között folytatod, ami ma már Moto2 néven funkcionál ez a géposztály. Itt a Balaton Ring csapatánál, Balaton Teamnél kezdtél el versenyezni, viszont elég hamar abba maradt ez az együttműködés, utána csatlakoztál a király kategóriába. Ez az év, ez nem volt esetleg így az azt megelőző kettőhöz képest, mennyire érezted, vagy mennyire élted meg csalódásnak azt a szezont, azt a 2009-est, vagy mit tanultál abból igazán?
Akkor csalódásként értem meg, mert talán nem volt egy olyan szakmai tanácsadói háttér, ami elmagyarázza nekem is versenyzőként is, hogy egy kategóriaváltás évközben az egy teljesen új dolog. Tehát tesztek nélkül felülni egy MotoGP motorra, ami 340-nel megy, tehát soha nem féltem én a sebességtől, tehát nem ez a nehézsége, hogy 340-nel megy. Elektronikai rendszer van rajta, kipörgésgátló, motorfék elektronika, wheeling control, tehát lényegében a motort akár kanyarra is tudták programozni a mérnökök, tehát ugye ehhez az erőhöz, ami 250 lóerő volt akkoriban talán, és 170 kilós motorokról beszélünk, akkoriban is már ez az elektronikai rendszer nagyon magas volt. Tehát itt megint előjön a csapat, és a háttér nem volt olyan szakemberi háttér, vagy gárda, aki az igazán jobban be tudta volna nekem állítani. Hát Valentino Rossihoz képest ilyen 2-2 és fél másodperccel maradtam el akkoriban, akkor ezt csalódásként értem meg. Azonban, ha most megnézem így szakmailag, jelenleg MotoGP versenyzünk sincs, nem hogy aki a király kategóriába menni, és 2 másodperccel menni a Rossitól, de utólag azt gondolom, hogy akkor az volt a reális, azzal a tímmel és háttérrel. Hát ha lett volna még egy év lehetőség egy jobb csapatnál, akkor biztos sikerült volna feljebb zárkozni, de én lényegében akkor visszább léptem a középső kategóriába, Moto2-be, és akkor 6. lettem a VB-n.
2010-ben így.
Igen,
van.
Az egy jó év volt.
Igen.
Mennyire tud nehéz lenni egy versenyzőnek az, hogy a pályákon megy 300-350-nel, és akkor bemegy a közösségi közlekedésbe, és akkor mondjuk lecsökken a sebesség mondjuk 60-ra. Ez azért mennyire okozhat adott esetben nehézséget egy versenyzőnek? Én többször hallottam olyat is Forma 1-es pilótáknál is, hogy például volt olyan, akinek meg kellett csinálni újra a forgalmiát, vagy nem is volt jogosítványa talán?
Igen, én volt is hallottam ilyesmit, de nem valaki. Tudom pontosan,
hogy pontosan
kinél volt.
Pontosan értelni, és tudom, hogy ki, de volt ilyen is.
Hát más a szenárió. Tehát az egyik az egy motorversenyzés, a másik pedig egy motorozás, vagy egy közlekedési eszköz. Én nem szoktam túrázni, tehát nem szoktam ilyen nagy köröket menni motorokkal, hanem a városban közlekedem robogóval, például most is azzal érkeztem. De hogyha adrenalinra vágyom, és szeretnék száguldozni, akkor versenypályán teszem. Tehát igazából nem más, tehát nincs az, közúton nincs az a motorozási élmény, mint a versenypályán van, ezért nem is szoktam gyorsan közlekedni, és mindenképpen be kell tartani a szabályokat, mert ugye a közlekedési forgalomban folyamatos veszélyben, hát nem veszély, nem így mondanám, de folyamatosan helyzetben vagyunk, amit ahol ugye szembe jönnek, kijelőznek, bármi egyéb, az egy versenypályán sokkal jobban van szervezve, tehát teljesen más a háttere. Úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy aki picit jobban érzi magába a bugit, és szeretne gyorsan menni, az menjen létesítménybe és versenypályára.
Apropó versenyzés, 2011-től már nem voltál tagja semmelyik géposztálynak. Hiányzik a versenyzés még neked? Tehát a MotoGP-nek a hangulata, hiszen azért fiatalon, hát még 30 év körül voltál akkor, amikor már ugye kiderült, hogy 2011-es szezonra ugye nem fogsz tudni szerződést kötni, hiszen neked ugye, ha jól tudom, akkor a Jack and Jones nevezetű csapattal, amelynek talán Antonio Banderas tulajdonjogában állt akkor, vagy neki is köze volt ehhez az istálóhoz, ugye volt velük egy szerződésed, ami aztán sajnos a fő támogató kivonulása miatt végül is nem jött össze, tehát ugye a csapat nem indult el a bajnokságban. Ezt akkor pszichésen hogy élted meg, illetve feltett szándék volt, hogy szerettél volna visszatérni versenyezni, vagy úgy voltál vele, hogy most akkor pihenjünk egy kicsit, nézzük meg, hogy milyen lehetőségek jönnek, esetleg próbáljunk meg más képosztályokban, hiszen próbálkoztál is ugye máshol, de utána nem tértél vissza a legjobbok
a MotoGP-ben.
MotoGP-ben igen. Mi múlott ez szerinted azon túl, hogy a csapatnál ugye beállt ez a pénzügyi probléma?
Hát igazából több ilyen volt a karrieremben. Voltak, amikor voltak megoldásai, voltak, amikor kevésbé volt megoldása. Én erre úgy emlékszem vissza, ez pont egy nagyon rosszul jött ki lépés, mert amikor már szerződésed vagy már fejbe vagy készülve, és már mennél, és egyszer csak nincs, akkor lehet kapkodni, meg minden egyéb dolgot elvállalni, de akkor ezt nem éreztem. És akkor kimaradt egy év, ami nem is volt baj, mert egy picit volt idő gondolkodni, hogy akkor 10 év aktív versenyzés után, akkor mi az én jövőm, tehát hogy hogyan látom hogy a jövőmet, mennyit szeretnék még versenyezni, mit lehet ebből kihozni, tehát összerakni egy olyan utat, ami majd egy tudatos visszavonulás előtti út, mert ugye azért ezt jó megfogalmazni általában, hogy mennyit szeretnék versenyezni. Mert az élsport, főleg itt a motorsportban, az egy életszakasz. Tehát ugye 50 éves korunkban nem tudunk versenyezni. Tehát előbb-utóbb eljön az, hogy mikor van a vége. Ez nagyon komplex, de sajnos ugye nekem nem így lett vége a verseny a világbajnoki szereplésemnek, hanem egy baleset miatt, tehát hogy ez nem tervezett visszavonulás miatt. És ugye egy év kimaradt, aztán ralliztam, mert ez egy régi álmom volt, hogy ralliautót versenyezzek, ralliautóval versenyeznek, kaptam is egy lehetőséget, úgyhogy a magyar bajnokságon versenyeztem. Közben kaptam egy meghívást egy tesztre, a Superbike sorozatba. Ugye a Superbike az egy, hát nem mondom, hogy második ligás, de talán egyel lejjebb, mint a MotoGP. Ott ugye az utcai sportmotorok versenyeznek. A
MotoGP-ből igen, pedig bocsánat, is van átjáróház ugye igen, a két osztály között.
Ott pedig a prototípus motorok versenyeznek. A Superbike ez egy picit lazább, kényelmesebb, de ugyanúgy gyorsan kell ott is motorozni. És ott évközben visszatértem, de akkor egyszerre versenyeztem a ralliban is, az országos bajnokságon és a Supersport világbajnokságon is. De aztán azt gondoltam, hogy a Superbike-ban még van jó pár évem, és kaptam is jó ajánlatokat, tehát értékén kezelték az én tudásomat és tempómat, és akkor folytattam ezzel a csapattal, a Pro Race csapattal, ők cseh bázisú csapat, Prágában vannak. De aztán a 2013-as év rosszul kezdődött, jól kezdődött, tehát tempómban jót voltam a legjobbak között az első 5-ben általában, de sok balszerencsés helyzet történt, és a szezon közben lényegében az volt a fordulópont a karrieremben, egy műszaki probléma miatt a lábam megsérült, és utána nekem elég komoly következményei lettek, mert ugye lényegében a motorblokk robbant fel, nem estem el a motorral, de ez a kirepülő alkatrész eltalálta a lábamat, és hát ez 8 helyre törte a bal sípcsontomat, és igazából nem is a csont gyógyulásával volt utána a gond, hanem a szövetek és az izomrésznek a problémájával, meg vírusfertőzés, meg egyéb dolgok, és lényegében nekem ez a tibial anterior izom, ami a sípcsont melletti izom, és azért felel, hogy a bokámat így tudjam billenteni fölfelé, az elveszett, azt el kellett távolítani, és általában ez az izom nincsen, akkor a boka az így leesik, tehát akkor lényegében a járás is ugye korlátozottá válik. Nekem szerencsére a többi izom átvette ezt a szerepet, és ugyan korlátozottabb a bokámnak a mozgása, de nem rossz. Tehát még futóversenyen is indultam pont másfél hete az Ultra Balatonon. Azonban a rehabilitáció nagyon sokáig tartott, és pont ez az oldal azért felelős, hogy a váltókart ugye föl le tudja mozgatni, úgyhogy ez évekig nem ment. De lényegében én 2013-ban abba hagytam a világszintű versenyzést.
Hiányzik? A versenyzés? Tehát a világszintű versenyzés?
Hát a világszintű versenyzés így nem hiányzik. Ugye mondjam, most már 40 éves vagyok, hát itt van Fabio Quartararo, 22 éves.
Csak azért kérdezem, hogy például azért már ugye Rossi se fiatal, tehát most már 42-43, hát igen. De ugye most úgy tudom, hogy az utolsó szezonja lesz az idei.
Igen, az utolsó szezonja. Ő azért, tehát Rossihoz hasonlítani mondjuk az én karrierem, vagy bárki másét, az rögtön bukó. Tehát az nem szabad, mert ő annyira egyedi ebből a sport, a 9-szeres világbajnoka, és hogy, tehát hihetetlen. És
jó a viszonyatok személyesen?
Hát köszönünk egymásnak, de nem hívjuk fel egymást, tehát ő egy más életetben van, ő is a saját dolgait teszi és csinálja. Viszont nekem nem csak új példakép Rossi, hogy mint versenyző, hanem amit csinál. Tehát az akadémiája, a fiataloknak a támogatása, és minden egyéb dolgot, ami a motorsport területén tesz. Én azt ugyanúgy teszem a mi pici országunkba, ugyanazzal a motivációval, és most már egyre jobb lehetőségekkel.
Igen, és akkor Ricsit megelőlegezted már, hogy rátérünk az Egyesületre, vagy a Talmácsi részünkre.
Pontosan, mert 2014-ben megalakult a saját csapatod. Beszéljünk akkor erről.
Így van, így van. 2014-ben elindult az Egyesület, voltak olyan fiatalok, akik európai szintű géposztályokban szép eredményeket értek el. Így 7 év távlatában, vagy 7 év elteltével hol tart ez az Egyesület, és mik a konkrét feladatok? Nyilván lehet azt mondani, hogy egyfajta új magyar gyorsasági motoros generációt szeretne kinevelni az Egyesület, de hát ezt nyilván majd erről bővebben is fogunk beszélni. Régóta tervezted, hogy a visszavonulás után szeretnél egy egyesületet, és szeretnél egy úgymond akadémiai rendszert képteni itthon, mert azért, ha a technikai sportokra gondolunk Magyarország esetében, azért ez a típusú akadémiai szisztéma, vagy egyesületi működés azért nem megszokott.
Már aktív karrierem alatt is nagyon sok fiatalt támogattam, és menedzseltem. Itt van például Sebestyén Péter, aki ugye most a Superbike-ba húzza a gázt. Még a karrierje kezdetén én álltam neki a költségeket, mert nekem voltak olyan támogatóim, hogy megengedhettem, hogy segítek neki. Itt van Johann Zárkó, aki most a MotoGP-ben a legjobbak között van. Őnek is segítettem a karrierje elején. Ez fönt is van a saját honlapomon. És rajta kívül ugye a Talmácsi Racing, Bódis Rihárd, Somosi Alexander, tehát tényleg olyan nevek, akik a motorsportban ott vannak most is. Tehát nagyon-nagyon sok gyereknek és fiatalnak segítettem, nem csak akik már versenyzők voltak, de ha megnézzük a magyar utánpótlást, mindenki általában a Talmácsi Ringen kezdte a kis oktató motorjainkon, úgyhogy erre büszke vagyok, és ezt így saját energiából és motivációból. Amit tudni kell, hogy a versenycsapatom az nem mindig aktív, az attól tud aktív lenni, hogyha a háttér összeáll, és van olyan versenyző, aki megérdemli azt, hogy nála egy csapatot építsünk, vagy pedig van egy olyan támogató, aki tényleg hosszú távon azt mondja, hogy 5 évig a team mögött áll, mert 1 év alatt nagyon nehéz eredményeket elérni. Jelenleg a Talmácsi Racing az nem aktív, de a Talmácsi Gruppon belül a menedzsment, a motoros programok, ugye a saját brendem építése, sőt én nagyon sokat szoktam motorozni pályán is, és van egyfajta coaching rendszerem, ahol a gyáraknak, motoros kluboknak segítek, de ez abszolút aktív, sőt a Talmácsi Ring is aktív. Úgyhogy itt a Talmácsi Gruppon elég sok teendő van, de ez mindig egy picit változik éppen ahhoz, hogy milyen helyzet van.
Ha már itt beszéltünk arról, hogy említetted, hogy egy versenyző mögött álló tím, ez körülbelül hány fő, és kinek mi a feladata egy ilyen tímen belül?
Hát az attól függ, hogy menedzsment, vagy pedig versenycsapat. Egy versenycsapatnál, ha egy versenyző megy, akkor ott minimum 5-6 ember, aki kell egy ilyen versenycsapat üzemeltetéséhez. Arra még jönnek bizonyára a külsős mérnökök, a gumi, futómű, elektronika, minden egyéb. Úgyhogy az attól is függ, hogy melyik kategóriában és milyen szabályrendszerrel megy a bajnokság. Nem lehet pontos számokat mondani, és attól is függ, hogy ugye melyik bajnokságban és hány versenyzővel. Tehát ez folyamatosan változhat. De egy tím is akkor jó, hogyha összeszokik. Tehát nincs olyan, nem láttam még olyan sikeres csapatot, akik azt mondják, hogy hú, akkor holnapra már összeteszünk egy csapatot, és akkor azzal világbajnokok leszünk. Én nagyon sok különböző gyárnál versenyeztem, tehát a 10 szezon alatt 5 különböző motormárkánál tudtam versenyezni, Honda, Italjet, Malaguti, KTM, Aprilia, még fejből is tudom, ugye 4 különböző kategóriába, aztán jött a Superbike, pontosan láttam, hogy mitől működik, mitől van siker, és mitől nincs. De a szakemberek nélkül, de szerintem bármilyen vállalkozás nélkül azt látom, hogy nincs siker, és akkor sem tudunk sikeresek lenni, hogyha nincs célunk. Tehát a cél egyelő sikerrel, én mindig ezt szoktam mondani, és én mindig keresem a rövid, közép és hosszú távú céljaimat.
Akkor maradjunk is itt a jövőnél, hiszen fontos azt is megemlíteni, hogy egyrészt, hogy mi az, ami várható a magyar motorsport illetően a jövőben. Ugye 2023-ra megépül majd a Hajdonálláson a hazai MotoGP pálya. Bekerül valószínűleg majd a versenynaptárba.
Hát ez már gyakorlatilag, ha mondhatjuk, akkor biztos. Tehát a 2023-as versenynaptárnak a hajdonálási pálya az már a része lesz, tehát debütál a
hivatalosan akkor biztos, hogyha megvan a pályánk, és Magyarország jelzi időben, ennek megvan a timingje, hogy akkor tudja fogadni a MotoGP-t.
Tehát tervek szerint 2023.
Ugye ez nem egy MotoGP pálya, hanem ez egy olyan pálya lesz, ami tudja fogadni a MotoGP-t, tehát ez nagyon-nagyon fontos, mert a MotoGP az csak egy 3 nap, illetve hát mondjuk egy hétig itt van a stáb, de az egy 3 napos esemény, de ott még van mondjuk azt mondom, hogy a szezonban, ugye tudjuk, hogy azért tél nálunk hideg, tehát egy ilyen versenypálya igazából az üzemeltetés szempontjából márciustól október-novemberig tud működni, de ugye nagyon fontos a többi nap is.
Ha már itt szóba került a pálya, akkor például mondjuk a Hungaroring aszfaltcsíkozása és önmagában az egész pálya felépítése az miben különbözik, illetve ott miért nem lehet motorversenyt rendezni, mondjuk MotoGP futamot?
A Hungaroringet én imádom, nagyon sokat köszönhetek a pályának, ugye a karrierem miatt, és a mai napig imádok motoros pályanapokon motorozni. Azonban ugye vannak szabályok és homologizációk. A Hungaroringnak jelenleg nincs motoros világeseményre homologizációja. Próbálom röviden elmondani, hogy így teljesen érthető legyen, hogy az autók tudnak falak között versenyezni, tehát látjuk a városi futamokat, a motorok nem. Tehát a motoroknak nagyon fontos a megfelelő bukótér és a bukózóna kialakítása. Például a Hungaroringen a bukózónák kialakítása az autósportra van homologizálva, ami azt jelenti, hogy aszfaltos. Tehát, hogyha egy autó kicsúszik, megpörög, és tudja folytatni a versenyt, nem ássa el magát mondjuk a sóderágyban. De ha egy versenyző mondjuk az egyik kanyarban megcsúszik, elesik kanyarbejáraton, és nincs megfelelő sóderágy, akkor nagyon könnyen bele tud csúszni a szallakorlátba, tehát megint visszamegyünk oda, hogy a motorok nem tudnak falak között versenyezni. És egy új generációs versenypálya, ami például a hajdunánási lesz, az egy olyan pálya, ami úgymond ilyen kettős felhasználású, tehát nem csak motor, hanem motor és autó, de a kialakításában megfelel majd az autósportnak is, de a motorsportnak is, és emiatt én azt gondolom, hogy nagyon sok motoros fog oda jönni erre a pályára, mert a régióban nincs olyan biztonságos versenypálya, amit most így hirtelen tudnék mondani, ahol a bukózónák rendben vannak.
Szóval még az is lehet, hogy lesz egy újabb Forma 1-es pálya esetleg. Ha nem is Forma 1, akkor Forma 2, Forma 3.
Akár az is lehet.
Igazából a homologizációtól függ. Jelen pillanatban az autósportok azok, ugye a Hungaroringen vannak, ezek így is lesznek. Talán azt mondom, hogy a motorsportok és bizonyos kisebb más autóversenyek azok lehetnek a hajdunálási pályán.
Sőt, tehát akár Superbike futamokat is rendezhetnek
hajdunálásra. Így van, Superbike-on, sőt, rallycross pálya, flat track, salakmotor, tehát egy motorsport központ.
Salakmutat? Szoktad nézni, Ricsi? Vagy láttam valaha?
Nem, egyébként én MotoGP-ből is talán egy futamot láttam valamikor nagyon régen. Nekem ezek a technikai sportok így kimaradnak az életemből. Régen nagyon nagy forma egy fogyasztó voltam, ám most lábas.
Én megmondom őszintén egyébként, hogy ez a személyes véleményem, ez nyilván senkinek nem kell egyetérteni. Számomra a MotoGP mindig azért volt kedvesebb, illetve élvezhetőbb, mint a Forma 1, mert sok esetben látom azt a Forma 1-nél, hogy ezzel a rengeteg szabályváltoztatással és a rengeteg keret, ami közé a versenyzők be vannak szorítva, hogy bizonyos szakaszokon nem lehet előzni, most akkor ez van, ugye most már teletankolt autókkal mennek több mint 10 éve, megszüntették. Igen, viszont a MotoGP-ben még úgy veszem észre, de ezt nyilván majd te vagy rácáfolsz, vagy megerősítesz, hogy azért még ott hagyják versenyezni az embert. Tehát, hogy lehet látni látványos manővereket, akár borulhat a papírforma, és nagyon, tehát eleve ugye nem 70-80 körös versenyek vannak, hanem általában ugye 20-25, de ez nyilván pályafüggő, hogy azért az ember azt mondhatja talán, hogy ott még hagyják tényleg versenyezni a pilótákat.
Nem szeretném ugye minősíteni az autósportot, mert nyilván a Forma 1 a legekleg, tehát a legmagasabb. Abszolút. De ha megnézzük az élsportban, a legfontosabb, ugye az a bizonytalan kimenet fenntartása, ez ott van a MotoGP-ben. Hát most a legutóbbi futamon ugye az első három, az három különböző motormárkán futott célba, és jó, ugyan Fabio Quartararo talán azt mondom, hogy idén dominál, de ő sem tud olyan könnyedén nyerni, és nagyon nehéz megmondani, hogy a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen ki fog célba érni, mert egy másodpercen belül akár 15-en is tudnak menni az időmérő edzésen, tehát a legrosszabb és a legjobb köridő maximum egy másodperc, úgyhogy hihetetlen nagy a verseny, és ugye ott vannak a kisebb kategóriák, ahol meg még nagyobb a verseny. A Moto3-ban lehet látni olyan befutókat, hogy tényleg az első és a tizedik hely között egy, akár két másodperc a különbség befutóra. Tehát amikor lemotorozták már a 90 kilométert, vagy 100 kilométert, azt a 20-25 kört, attól függ melyik pályán, a cél finishbe ekkora a különbség. Tehát lényegében az egész mezőny majdnem együtt megy végig, úgyhogy óriási előzések vannak.
Így van. Így az adás végéhez érve kikívánkozik belőlem az a kérdés, hogy volt-e, nem tudom, hogy igazából, volt-e olyan ellenfeled, akire azt mondtad, hogy egy örök rivális volt számodra? Tehát ő tipikusan az az ember, akivel rendkívül szoros, küzdelmes csatákat vívtál meg egy-egy mérkőzésen. Volt, mérkőzésen, bocsánat, már tovább gondoljuk, látod, Ricsi, a csapatsportákat, szóval egy-egy versenyen. Hiszen például volt egy finn csapattársad, Mika Kallio, akivel az egyik szezonban, ráadásul harcban voltatok még a világbajnoki címért, és ez 2005, ugye, amikor harmadik lettél az összetetben először. Volt-e ilyen ellenfeled, akire örök riválisként gondolsz így 10 év távlatában, vagy nem? Tudsz ilyet megnevezni?
Igen, de azért voltak változások, ugye, mert valaki maradt a kategóriából, valaki elment, de talán, hogyha a legnagyobb riválisomat kell kimondani, akkor Hector Faubel, Mika Kallio, Mattia Pazini és Lukasz Pesek, tehát akikre így hirtelen emlékszem, rajtuk kívül nagyon sok voltak még, de ők mindig így körülöttem voltak, és egy kategóriában versenyezhettünk, és mindig egymást le akartuk előzni és diadalmaskodni, úgyhogy ezek jó emlékek, és a mai napig jobb vagyok az összes régi riválissal, ők is a motorsportban dolgoznak.
Egy utolsó kérdés, így én azt gondolom, mit üzennél a fiataloknak a jövőt illetően, akár a sport területén, akár így az élet területén, mint motiváció?
Mint motiváció mindenképpen azt, hogy a gyerekkorban eldől egy irány, hogy mit fognak sportolni. Alapvetően azt üzenem nekik, hogy mindenképpen sportoljanak valamit. Ehhez azt kérem a szülőket, hogy minden segítséget adjanak meg nekik ahhoz, hogy kiválasszák számukra a legjobb sportot, és kívánom azt, hogy legyenek olyan motorversenyzők, akik tényleg motorversenyezni akarnak, és majd a későbbiekben Magyarország színeit képviselik a világbajnokságokon.
Így van, én is azt kívánom, hogy éljük meg újra azt, hogy akár több magyarért is szoríthassunk egyszerre a MotoGP mezőnyében.
Esetleg pont magyar pályán.
Akár.
És ez világ... most egy nagy lehetőségnek.
Így van. Magyar pályán, magyar csapatért, magyar versenyzőkért, és azért, hogy világbajnoki címet nyerni.
Ez így nagyon szép, igen.
Ez így nagyon jó. Keletbe összefoglaltuk. Pontosan. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Sok sikert kívánunk a jövőben mind az Egyesület, illetve a Talmácsi Group tevékenységeihez, és kívánjuk, hogy minél több tehetséget sikerüljön fölkutatni és kinevelni majd.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy itt voltál, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő héten újra jelentkezünk.
Megizzadtál, Ricsikém, nem bírtad ezt a motoros tempót, én úgy látom. Ha. Csak viccelek.
Hú, ez most ez a szófordulat, ez most nagyon fájt így korán reggelre. Miről beszélgetünk jövő héten, inkább azt mondd el.
Jövő héten? Miről? Ezt a hetet éljük túl ezt. Azt mondom. Na látod, igaz volt.
Így van. Köszönjük szépen. Akkor folytatjuk. Igen. Egy kicsit ilyen formális adásra kell majd számítani, úgyhogy találkozunk egy hét múlva, addig is kövessetek minket Facebookon, Instagramon, TikTokon és a weboldalunkon is. Kellemes hetet, jó pihenést mindenkinek, kitartást a hétre. Sziasztok!
Sziasztok!